betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. Egyre könnyebben hozzáférhetőek a különböző kábítószerek, a fiatalok pedig egyre fiatalabb korban próbálják ki ezeket először. A nyár, a fesztivál szezon és a bulik pedig teret biztosítanak erre. Egyszeri kipróbálás után kevesen lesznek függők, de a kémiai szerek, a szintetikus anyagok nem egy esetben már egyszeri fogyasztással is problémát tudnak okozni. A kábítószerkereskedők, előállítók elmérhetik az adagot, nem tiszta szert adnak el, és a baj már szinte borítékolható. Továbbá a többszöri fogyasztás felgyorsíthatja, előrehozhatja a különböző betegségek megjelenését. Témánk a kábítószer fogyasztás hatásai és mellékhatásai. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Domokos Lajos, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház elmegyógyászati osztályának vezetője, pszichiáter főorvos, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a Medicinába. Doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok! Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
Kábítószerekről fogunk beszélgetni, viszont azt javaslom, hogy kezdjünk egy olyan szerrel, ami legális. Ez pedig az alkohol. Mi történik akkor, ha valaki túl sok alkoholt fogyaszt? Gondolom, hogy a hallgatók közül többen is voltak ilyen helyzetben, illetve ha őszinték akarunk lenni, akkor a fiatalok körében is az első bulik alkalmával megtörténik az, hogy felöntenek a garatra.
Hát igen, úgy, ahogy a felvezetőben mondta, a leggyakrabban használt és legális szer, és nagyon könnyen hozzáférhető pszichoaktív szer az az alkohol. Ha azt az egy legáltalánosabb és legelfogadottabb használatát nézzük, ami az egy-két pohár bor, vagy egy-két sör, amit a fiatalok talán tizenévesen kipróbálnak, vagy először kipróbáltuk, akkor nagyon jól tudjuk, hogy annak az első, és talán az első sorban elvárt hatása az a szorongásoldás. Tehát amikor először elmegyünk egy tini korunkba, egy társaságba, és szorongunk, hogy vajon elégségesen szépek vagyunk, ügyesek, okosak, akkor ezt a fajta szorongást ezt nagyon könnyen és nagyon ilyen értelemben, hogy olcsó szerrel az alkoholt tudjuk oldani. Ez talán a legelső hatása, miért használjuk az alkohol. Most nyilván, hogyha többet fogyasztunk ebből, akkor jön az az alkohol mérgezéses állapot, ami már egy kellemetlen állapot, ami sokszor ilyen aluszékonyságban, vagy egészen kómás állapotig is elmegy. Ilyenkor már legtöbb esetben akkor kórházba kerülnek, vagy kerülünk ilyen állapotba is, és akkor orvosi segítséget tudunk ebből kijönni. Sajnálatos módon ilyen alkohol mérgezéses állapot néha vezet, vagy vezetett már halálhoz is. Tehát ez az a nagyon rövid hatás, ami is nagyon röviden vázolhat az alkoholnál. Most az alkoholnál a hosszú távú hatás az alkoholfüggőség, aki valaki, szóval az a személy, aki rendszeresen fogyaszt az alkoholt, abból függő lesz, és ha függő lesz, akkor annak a fogyasztási dinamikája és a későbbi egészségügyi szövődményei is azok óriási károkat okoznak úgy az egyén, a személy egészségügyi állapotát, illetően mint a szociális, vagy szakmai, vagy családi környezetet illetően. Gondolom ezt mindenki tudja, hogy milyen károkat okoz az alkohol. Erről egyelőre ennyit, vagy ha van itt még kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok.
Ki nevezhető konkrétan alkoholbetegnek, alkoholfüggőnek, alkoholistának, doktor úr? Hosszú távú fogyasztás, de mit jelent ez, hogy hosszú távú fogyasztás, és milyen idő és mennyiség mértékről beszélgetünk itt?
Akkor nevezünk valakit alkoholbetegnek vagy alkoholfüggőnek, ha megjelenik az elvonásos tünet együttes, amikor az illető személy abba hagyja az alkoholfogyasztást, mondjuk egyik napról a másikra, és akkor tipikus vagy klasszikus módon már az első nap jelentkeznek azok az enyhébb tünetek, nyugtalanság, izzadás, remegés, akkor ezek mondjuk még első 24 órában enyhébbek, és ahogy telik az idő, ezek súlyosbodnak, és megjelennek a pszichotikus tünetek, tehát halucinációk, téveszmés, zavar, és akkor általában ilyenkor kerülnek, akkor azt mondjuk, hogy egy súlyos elvonásban valaki ilyenkor szigorúan orvosi ellátást igényel az illető, és sajnálatos módon egy olyan 5-7%-a ezeknek a súlyos elvonásban lévő betegeknek meghal. Tehát az első kritérium, amikor ha alkohol függőről beszélünk, akkor az elvonás megjelenése. A második kritérium az a toleranciának a megjelenése. A tolerancia azt jelenti, hogy időben, hogyha nézzük fél év, egy év, két éves távlatban az alkoholfogyasztást, ugyanannak a hatásnak az eléréséhez több mennyiségű alkoholt kell elfogyasztani. Ez magyarul azt jelenti, hogyha ezelőtt egy-két évvel megittam mondjuk 3 pohár bort, és elértem azzal egy bizonyos nyugodt, laza állapotot, amiért mondjuk fogyasztottam azt az alkoholt, akkor ugyanazért az állapotot, hogy azt elérjem, két év múlva már mondjuk ennek a másfélszeresét kell megígyam. Tehát ez a tolerancia. És a harmadik fő kritérium az a craving, tehát a sóvárgás. Amikor ez a gyakorlatban úgy jelenik meg, hogy az alkohol beteg, vagy az alkohol függő gyakorlatilag a nap 24 órájából 24-re ő nagyjából csak erre tud gondolni, hogy mikor jutok hozzá a szerhez. Tehát én akkor az elején még végzi az illető dolgát, tehát funkcionál a munkahelyén, családban, de az ő fejében nagyjából mindig ott van, hogy milyen jó lenne már, ha végeznék, hogy tudjak megenni valamit, vagy úgy nagyon központi témává válik az ő gondolatvilágában, és valójában, és valósággal sóvárok, ez a craving. Ez a három fő kritérium van, de ebből gyakorlatilag elég az egyik, és a fő kritérium az elvonás. Amikor abba hagyom, és akkor nem tudom abba hagyni, mert utána jön ez a súlyos elvonásos tünetegyüttes, és ez viszi tovább, és ez fenntartja gyakorlatilag az alkoholfüggőnek a további fogyasztását.
Egy utolsó gondolat erejéig még maradjunk az alkoholnál, és pedig, hogy milyen hosszú távú egészségügyi hatásai lehetnek az alkohol, a túlzott alkoholfogyasztásnak?
Hát az egyik a súlyos májkárosodás, és a másik alkohol toxicitásának kitett fő szerv az az idegrendszer, az agy és a periféres idegrendszer. És akkor a máj, és a kettőnek az összefonódása és egymás károsodását fokozódó hatása. Tehát a máj már nem tudja elvégezni azt a méregszűrő funkcióját, ami gyakorlatilag az ő funkciója, és akkor nagyon sok méreganyagot ugye átenged, és ez bekerül az agyba, és az túl az alkohol toxikus hatásán azok a méreganyagok tovább úgymond pusztítják az idegsejteket, és további károsodásokat okoznak. Tehát a két fő szerv az a májcirrózis, és az idegrendszeri károsodás az agynak, az agysejteknek, illetve a perifériás idegrendszernek a károsodása. Alkoholos elbutulás lesz a vége, tehát olyan mint az időskori demencia elbutulás, azt az alkoholos krónikus alkoholfogyasztónál azt úgy látjuk 50 plusz 60 éves korban, gyakorlatilag egy 20 évvel korábbra jön az alkoholos elbutulás.
Térjünk rá akkor a drogokra, a kábítószerekre. Melyek az igazán elterjedtek napjainkban, és ezek egyszerű kipróbálás apropóján mennyire veszélyesek?
Hát melyek a legelterjedtebbek? Úgy néz ki, most egy picit utána néztem, megnéztem a 2022-s európai kábítószer jelentésnek az adatait, és úgy néz ki, hogy a legelterjedtebb, vagy végül még Romániában is, és európai tendencia is, a legelterjedtebb illegális drog az a marihuána, tehát a kanabisz, de úgy néz ki, hogy ez nem sokáig lesz így, illetve az a tendencia, hogy a természetes marihuána ki fogja szorítani, hogy kiüti az első helyről a szintetikus kanabinoidok, tehát a kanabisz, vagy a marihuánához hasonló hatású, de szintetikusan előállított készítmények, és azok a úgynevezett szintetikus drogok, amelyek nagyon olcsóak és nagyon ütősek. Amelyek régen olyan 1% alatt vannak, azok most úgy följöttek 8-10%-ra, és akkor itt az Antolt kapcsán meg is említeném a mefedront, vagy azt a 4-MMC-t, illetve a 3-CMC-t, a klormetkationt, amelyek betörtek a romániai piacra, és úgy néz ki, hogy ezek két évente a százalékos használatuk duplázódik. Tehát úgy néz ki, hogy a nehezen beszerezhető, jó, mondjuk úgy, hogy idézőjelben jó minőségű és biztonságosan használt szer, ami a kanabisz, azt ki fogják szorítani a szintetikus drogok, és akkor a kérdésének a második felére válaszolok, egyszerű használat és nagyon-nagyon nagy veszély, az pont ezekbe rejlik. Tehát a kanabisz azt az emberiség, mondhatni, évezredek óta használja. Nagyon nagy tapasztalat van mögötte, eléggé biztonságos, ha jó minőségű kanabiszt használnak, azt a használók mondhatni úgy, pont abból a több ezer éves tapasztalatból adódóan ez egy mondhatni biztonságos szer. Ellentétben a szintetikus drogokkal, itt kifejezetten a szintetikus kanabinoidokra gondolok, ami úgy tessék elképzelni, hogy pár éve megjelent a piacon egy Fubinaca nevű szintetikus kanabinoid, ami a kanabiszhoz mért hatása 40-szeres. És ennek emberáldozata is voltak. Tehát, hogy az ilyen szintetikus új pszichoaktív szereknél a kockázat nagyon magas. És ha a tendenciákat nézzük, akkor a klasszikus ismert drogok, mint a heroin, kokain, opium származékok, azok használati aránya nagyjából maradt a régi, tehát nem változtak 1-2-3%-os a fiatalok körébe. Viszont az új pszichoaktív szerek és a szintetikus szerek olcsóságuknál fogva nagyon gyakoriakká váltak, és mivel nagyjából a dealer és a használó számára is ezek bemérhetetlen szerek, úgy a mennyiségét, mint a minőségét illetően, így nagyon sokszor használtuk, óriási kockázatot jelent a fiatalok körében. Sajnos látjuk ennek, látjuk azt a részét, amikor súlyos állapotban a kórházba kerülnek, vagy halljuk a hírekből, hogy valakik vannak fiatalok, akik meghalnak ilyen kábítószerfogyasztás keretében.
Doktor úr, lehet tudni, hogy ezek a engedje meg, és engedjék meg a hallgatók, hogy így fogalmazzak, betűszám kombináció drogok milyen formában léteznek, vagy találkozott ön, vagy a Csíkszeredai Kórházban olyan esettel, amikor valakit egy ilyennel vittek be, egy ilyen drog túladagolás miatt?
Igen, sajnálatos módon igen. Évente több ilyen esettel is találkoztam. Most pont egy ilyen kategóriájú droghasználat kapcsán eszembe jut egy eset, és be is lehetett azonosítani, az egy GHB nevű, a Gina keresztnéven futó túladagolt lány volt. Ezt a drogot, ezt a készítményt, ez egy szintelen szaktalan folyadék, amit italba tesznek, és az a jellemző hatása, hogy ilyen diszociatív amnéziát, tehát okoz olyan állapotot, hogy az illető jókedvű lesz, felszabadult lesz, nagyon kommunikatív, nagyon empatikus, nagyon könnyen belevihető mindenbe, viszont 4-6 óra az emlékezetéből kiesik. Tehát amikor reggel ébred, akkor nem tudja, hogy az éjszaka folyamán mi történt, és sajnos visszaélésszerűen szexuális abúzus áldozataivá válnak ezek a lányok, és ez a konkrét eset is pont egy ilyen történet volt, hogy egy fiatal 16 éves lánynak ilyen hatóanyagú szert tettek az italába, és azok a fiatal srácok, akik együtt volt, azok szexuálisan visszaéltek vele, és ő utólagosan nem emlékezett semmire. Nyilván fölvették videóra, és ennek ebből lett egy botrányos élethelyzet, de sajnos itt van a mindennapjainkban, tehát nem csak Csíszerdában, minden nagyvárosban, azt gondolom, és kisebb városokban is ott van.
A többi ilyen érdekesebb, vagy újabb, gondolom én, hogy újabb szernek milyen hatásai lehetnek? Ugye az imént hallottuk a dzsinát, de azelőtt elhangzottak 3C-k, 4C-k és egyéb kódnevek.
Igen, ezek kation származékok, amit mondtam, a CMC és a... Tehát azok a drogok, most az az igazság, hogy nem nagyon érdemes belemenni a megnevezésükbe, mert azok a föld alatti illegális laboratóriumok, akik gyártják ezeket a szereket, ezek mindig egy-két lépéssel a hatóságok előtt járnak, és amennyiben a hatóságok beazonosítanak egy illegális és potenciálisan veszélyes szert, akkor nekik már készen van másik 10, amit piacra dobnak. És addig, ameddig nincs betiltva egy szer, addig az ugye legális, addig a forgalmazó vagy a dealer addig az nem büntethető, és egy ilyen macska-egér játék zajlik a két fél között. Na most visszatérve arra a szerre, amire rákérdezett, ez például ilyen kristály formában, ilyen porformában árusítható, és ezek stimulánszerek, tehát attól például azoktól az MMC nevű, vagy betű kombinációra névre hallgató drog, az egy stimulánszer. Azt azért teszik be a fiatalok, este buli kezdetekor megviszik a szervezetünkbe ezt az anyagot is, és ezzel maximálisan át lehet bulizni egy éjszakát, úgyhogy nem fáradnak ki, nagyon jól érzik magukat, egy euforizáló hatása van, nem az alkoholhoz összemérhető, hanem annak az 5-10-szerese, tehát amikor ezek a fiatalok elmesélik, nyilván azok, akik nem kerülnek kórházba, vagy nem lesz ennek kellemetlen mellékhatása, hanem úgymond azt a hatást érik meg, amire számítottak, akkor ők azt mondják, hogy ez egy csúcsélmény volt, a következő buliból is kérek ebből. Tehát sajnos nyilván akkor van vonzata ennek, és egy drog akkor jó, hogyha legtöbb esetben, vagy több esetben hozza azt a hatást, amit elvárnak tőle. És akkor van egy kisebb százalék, akiknél vagy túladagolás kapcsán, vagy mellékhatás kapcsán megjelennek olyan, vagy társbetegség kapcsán, ugye vannak olyan, a fiatalok körülbelül is vannak olyan emberek, akik valamilyen pszichés vulnerabilitást hordoznak magukba, és pszichotikusak lesznek, vagy súlyos depressziós állapot jön, vagy súlyos depressziós állapotot vált ki egy ilyen szer, vagy sajnos néha öngyilkosságot, néha pánikrohamot, tehát hogy ilyen értelemben az egyszeri használat is mondjuk úgy, hogy kiszámíthatatlan előre, főleg ezeknél az új pszichoaktív szereknél.
Fogunk még beszélgetni a túladagolásról, de hogyha már a kémiai szereknél tartunk, akkor ejtsünk egy pár szót a szintetikus THC-ról is. Egyrészt mi az a THC, milyen hatásai lehetnek, másrészt mitől lehet ez szintetikus?
Tehát maga a THC, az a cannabinol, az nem szintetikus. Az az indiai vatkenderben van, az egy természetes anyag. A szintetikus az már nem is, az nem lesz THC, az kanabinoid lesz, tehát nem kanabinol, hanem kanabinoid, és ezek a gyártó alvilági laboratóriumok, így nevezem ezeket, ezek a természetes molekulához hasonló molekulát hoznak létre, és a laboratóriumok ki tudják, ezek nagyon jól képzett kémikusok, biokémikusok, akik tudják, hogy hogyan kell úgy hozzányúlni egy molekulához, hogy annak az erejét fokozzuk. Ez olyan, mint egy gyógyszer molekula, amit terveznek gyógyszergyárakban. És akkor nagyon jól tudják számítani, hogy milyen receptorhoz hat, hogyan lehet azt a hatást potenciírozni, megduplázni, vagy megötszörözni. Milyen, tehát ez egy a molekulával való zsonglőrködés, innen is jön ez a designer dolog, tehát hogy megszerkeztik ezt a molekulát, és gyakorlatilag az úgynevezett biofű néven futó szer, az nem bio, így nagyon jól elhasznál, nagyon jó a marketingje, hogyha hozzáteszünk valami jelé, hozzáteszünk, hogy bio, akkor az általában 50%-kal drágában lehet eladni, és az emberek jobban bíznak benne. És akkor a biofű néven futó szer, az akkor az egy szintetikus marihuána, aminek ilyen értelemben csak annyi köze van a természetes a marihuánához, hogy a molekula hasonlít hozzá, és az alapszerkezet az valami hasonló vagy azonos. És a hatást azt úgy, hogy mondtam, említettem ezt a szert, amit aztán betiltottak, mert nagyon sok haláleset volt köthető hozzá. Ez az ADB Fubinaka nevű szer, amit Japánba hoztak létre. Demonstrálták, hogy a marihuánához képes 40-szeres hatása van. Tehát ez azt jelenti, hogy az elején, az első percekben, az első fél órában egy nagyon intenzív euforizáló hatás, és utána jönnek a nagyon súlyos vegetatív szünetek, magas vérnyomás, szívritmus zavar, légzés zavar, aztán légzésleállás, vagy szívmegállás, légzésbénulás, csak olyan sok haláleset volt. Tehát, hogy a szervezet nincs hozzászokva ugye ahhoz, hogy egy ugyanúgy, mint a gyógyszernél, és hogyha van egy biztonságos tartománya egy gyógyszernek, ami ki van számítva, hogyha annak a 40-szeresét adjuk, akkor az nagyon káros lehet.
Vannak ilyen, nem tudom mennyire valóság, vagy mennyire urbán legenda, hogy bizonyos lapikat lefújnak rovarírtókkal és egyéb ilyen szerekkel, amihez nyilván nem kéne a szervezetünkbe kerüljön, és annak hasonló hatásai vannak, mint a marihuánának. Ez megállja a helyét, vagy csak városi legenda?
Nem, ez megállja a helyét. Én volt szerencsém találkozni ilyen szervvel, sőt, az illető gyártotta és árulta az itteni kender, meg is mondta, és meg is mutatta, hogy hol lehet, tehát nem az indiai vadkender, hanem az itt Európában is gyakorlatilag egy patak partján mutatta, hogy honnan szerezte le ő a kendert. A kender levelet ugye összegyűjtötte, leszállította, és hozzájutott, azt pontosan nem tudom, hogy honnan, ketaminhoz, az egy által intenzív terápián használt nagyon erős fájdalomcsillapító és érzéstelenítő. Ezzel bepermetezte, befújta ezt a levelet, sőt, üvegporral még megszúrta ezeket a leveleket, hogy legyen súlyosabb, és úgy adta el, vagy úgy árulta, mint marihuána. Nyilván ennek ketamin, tehát egy nyugtató, bódító hatása volt azok, akik ezt megvásárolták és elszívták, plusz az az üvegpor, amit mi beszéltek, az a tüdejükbe is okozott károsodást. Tehát sajnos az emberi leleményesség is óriási, tehát ilyen meglepetések érik a hatóságokat, akik azzal foglalkoznak, hogy lefoglalnak kábítószereket, és aztán toxikológiai laboratóriumban elemzik, hogy tulajdonképpen mi van mögött. Ez egy nagyon banális, ez egy otthoni, mondjuk úgy egy pincébe legyártott szer volt, és az illető lekaszáltató, elmesélt, hogy ezt ott csinált. Elment a kaszába, lekaszált azt a kendert, ami itt a falu végén, ahol ő lakott volt, szépen leszállította, bepermetezte ezzel a szervvel, kicsi üvegporral behintette, és utána az acskóba árulta. Ha most aki megveszi, ugye elmegyünk egy buliba, a fiatal elmegy a buliba, nem fog vinni magával egy kis hátizsákba, egy laboratóriumot, hogy megnézze, hogy tulajdonképpen ő milyen szert vett. Hanem megveszi, elszívja. És utána jön a hatás is. Az egy orosz rulett. Nem sok esetben, azért nem azt mondom, hogy sok esetben, de azért a hírekben ott van, és Romániában is, ugye, hogyha az elmúlt évek statisztikáit nézzük, akkor 8, ha jól emlékszem, 8, 10, és volt olyan csúcsi, amikor 16 haláleset is, évente 16 haláleset is volt köthető ilyen új pszichoaktív szerhez kötött használathoz, vagy túladagoláshoz.
És ha már túladagolás, ilyen helyzetben mit tud tenni az orvos, hogy megoldja, kezelje a kialakult problémát?
Hát sajnos elég nehéz helyzetben van az orvos, mert ezeket a szereket általában, vagy az ilyen fiatalokat a titok ködelengi körül. Ugye? Tehát, hogyha egy buliba, egy zárt körű rendezvényen vannak egy házi buliba, akkor az a pár fiatal, aki észreveszi, hogy a közöttük lévő egyik tag van, az igyekszik késleltetni azt az időintervallumot, amíg kihívják a mentőket, mert azt mondják, jaj, még egy picit várjunk, még egy picit kicsit öntsük le vízzel, kicsit pofozzuk meg, úgyis mindjárt helyre jön, hogy ne legyen ebből botrány, vagy ne legyen ebből bűnügy. Ez az egyik oka annak, hogy későn kerülnek ezek a fiatalok kórházba. Ha már nagy a gáz, akkor természetesen vagy jó esetben hívják a mentőszolgálatot, bekerülnek a fiatalok a sürgősségi osztályon. A sürgősségi osztályon pedig az a probléma, hogy nem tudják az otthoni kollégák, hogy milyen szerrel állunk szembe. Itt Csíkszeredában is van egy olyan drogteszt, ami 10 drogra van kiélezve, a 10 klasszikus drogra, de sok esetben negatív, tehát nem, az a drogteszt nem látja azt az új pszichoaktív szert, ami az illető intoxikált, és akkor az orvos nem tudja, hogy pont milyen szer állunk szembe, általánosan próbálja ugye orvosolni a helyzetet, és akkor valahogy tapasztalatból a klinikai tünetek alapján jó esetben sikerül életben tartani és megmenteni a fiatalt, és ha ez megtörténik, utólag reméljük, illetve a drogellenes liga munkatársai is jönnek és próbálják felderíteni, hogy ilyenkor mi történt. A legtöbb esetben nekem az a tapasztalatom, hogy ilyenkor a fiatal megijed, ugye akkor megjelennek a szülők is, és akkor lehet beszélni velük, és elmondják hátra, mi történt, és utána lehet menni ezeknek a történeteknek. De hogy sajnos ilyen, én ennek a történetnek ezt az oldalát látom, aki kórházba kerül, és amikor már valaki kórházba kerül, és ilyen balhé van körülötte, azok általában súlyosabb esetek, és itt Csíkszeredában a drogtúladogásban, ha jól emlékszem, én 5 éves múltamat nézem, akkor olyan 3 esetről tudok én.
Mennyire jó stratégia az, hogy elkezdjük vízzel leönteni, vagy pofozgatni az illetőt, aki rosszul van valamilyen kábítószertől, és ezáltal késleltetjük a mentőnek a kihívását, az illető kórházba vivését. Többet tudna segíteni az orvos bizonyos esetekben, bizonyos szerek kapcsán, hogyha hamarabb oda kerülne az illető személy?
Igen, határozottan. Tehát ez a pofozgatjuk és ecetes vízzel leöntjük, ez gyakorlatilag semmit nem segít. Tehát az lenne a leghatékonyabb, hogyha észleljük, hogy valaki rosszul van, akkor tehetünk érte a legtöbbet, ha lehető leghamarabb hívjuk a mentőszolgálatot, és még ami nagyon fontos lenne, hogy valaki a társaságból jöjjön vele és mondja el, hogy nagyjából, hogy hozza el azt az anyagot, amit használt, ezzel segíthetne a legtöbbet, de sajnos ez nem történik meg, mert ilyenkor ezek a időzőjeles barátok ilyenkor eltűnnek a képből, tehát nyilván félnek attól a lebukástól, félnek a hatóságoktól, ennek súlyos következményei lesznek, felszívódnak ilyenkor, tehát sajnos ilyenkor, ha ki is hívják a mentőszolgálatot, valahogy úgy történnek az események, hogy utána ők eltűnnek. Vagy egy olyan személy jön, vagy hívnak oda, aki az egészben tud semmit. De jön, hogy legyen ott valaki, mint egy ismerős vagy barát, vagy hozzátartozó. De nem tud szolgálni semmi információval.
És lehet, hogy ha tudna, akkor se mondaná el. Doktor úr, milyen arányban lesz akkor szélsőséges kimenetele a drogfogyasztásnak? Értem a szélsőséges kimenetel alatt a maradandó károsodást, vagy a halált?
Hát ez szerencsénkre ritka. Tehát ez most ahhoz képest, hogy ha azt nézzük például, hogy mondjuk a marihuána fogyasztás az a 15-35 év közötti fiataloknál ilyen 15-18%-a használ, most nem rendszeresen, de alkalomszerűen marihuánát. Ha azt nézzük, hogy az új pszichoaktív szerek azok ezen korcsoportú fiatalok 3-4%-a használja, ha ezt nézzük, és összehasonlítjuk azzal a statisztikával, hogy mondjuk Romániát nézem, ilyen 5-8 fiatal hal meg évente, akkor ha csak a számokat nézzük, akkor azt mondjuk, hogy kicsi a kockázata, de ha személyes szinten nézzük, és nem a számokat és a statisztikákat, akkor annak a családnak, vagy annak a szülőpárnak, aki elveszíti a fiatal fiát, lányát, egy ilyen akár alkalmi, vagy egyszerű használat kapcsán az óriási tragédia. Tehát az óriási tragédia. Gondoljon csak bele bárki is. Tehát én mindig azt szoktam mondani azoknak a szülőknek, akik ilyenkor nyilván jönnek és sokszor meglepetten állnak a gyerekük kórházi ágya mellett, és nézik, hogy ők nem is gondolták ezt, meg hogy a fiúk vagy a lányuk az nem ilyen gyerek, nem egy rossz gyerek, nem egy kicsapongó életet élő fiatal, hanem egy jó tanuló, otthon szót fogadó családban és iskolában is akár eminens tanuló. De pont ez az a kategória, az egyszeri használat, amikor nem tudom, hogy mit használok, és nem tudom, hogy milyen adagban. Tehát ezeknek a szülőknek szoktam azt mondani, hogy jobb az a kategória, jobb, ha leülünk a gyerekekkel is beszélünk erről, és ha tudunk arról, hogy ha elmegy egy buliba, akkor mit szeretne kipróbálni, vagy ha kipróbálja, és probléma van, akkor még olyan eset is volt, hogy egy nagyon-nagyon szép példát tudok itt felhozni. Egy apuka mesélte, hogy ő azt mondta a fiának, hogy úgy is tudja, hogy meg hallja, hogy mi zajlik ezekben a bulikban, hogy valószínűleg te is ki fogod próbálni. Vagy ha nem bátorítottad, de elmondta neki, hogy ha kipróbál valamilyen drogot, és úgy érzi, hogy kezd mondjuk rosszul lenni, akkor az első dolog az, hogy őt hívja. Ez lehet éjjel kettőkor is. De hívja őt, mert ő szeretne az a személy lenni, aki oda megy, és apaként ott lenni mellette. És én egy esetben láttam egy ilyet is. És ez nagyon megindító volt, amikor ezt a fiatalt behozták a kórházba, és megjelent az apuka, és azt mondta, hogy ő az édesapja, és ő ott akar lenni mellette, mert ők ezt megbeszélték. És a fia hívta. És ez nagyon szép és megindító történet volt. És ott az apa is ott állt, és azt mondta, hogy éjjel 2 óra van, mi egy fél éve előtt beszéltünk erről a fiammal, hívott, és én itt vagyok. Nem tudok csinálni semmit, de itt vagyok. És ez olyan bátorító és olyan megerősítő volt a fiúnak, amikor felébredt, és kinyitotta a szemét, és akkor meglátta az apját, akkor föltisztult a tudata, és akkor beszéltek, és akkor azt mondta, megbeszéltük, és megígérten, és hívtalak, és az apa azt mondta, igen, itt vagyok. Tehát ritkán látunk ilyet, nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy amikor találkozik a fiatal a szülőkkor, akkor kiabálás, balhé, fenyegetőzések, szíjat hasítok a hátadból, rémkegyelmet teszek, többet nincs. Tehát, és akkor nyilván ez eszkalálódik, és az a nehéz helyzet, amiben van ez a fiatal, az még tetőződik. Tehát nagyon változatos, amit mi látunk a drókhasználat kapcsán. Meg a másik, hogy nincsenek kultúrája. Valószínűleg a nyugati országokban Én azt gondolom, meg hogy a szakirodalmat olvasom, hogy utánéztem, azért nagyobb kultúrája van, és nyilván drágább drogokat használnak a nyugat-európai fiatalok, de azok sokkal biztonságosabbak, tehát valószínű Hollandiában is. Az, hogy tiszta a piac és a marihuána az marihuána, az annak az a hozadéka, hogy az a fiatal, aki kipróbálja, az nem kerül kórházba, vagy nem lesz olyan súlyos intoxikált, vagy mérgezett állapotba, mint itt Kelet-Európában, ahol nyilván szegényebb az ország, rosszabb a gazdasági, szociális gazdasági helyzete a családoknak is a legolcsóbb, és ennek következtében a legrosszabb minőségű dolgokat próbálják ki a fiatalok, és így sokkal nagyobb a egészségügyi kockázata.
Nem minden eset kerül kórházba, vagy nem minden eset lesz szélsőséges eset, viszont megtörténhet az, gondolom, hogy a kábítószerek többségénél, hogy a fogyasztó bekerül egy úgynevezett bad tripbe. Ez micsoda, és milyen hatásai lehetnek, vagy mit tehet az a személy, aki éppen bad tripben van?
Hát a bad trip az LSD-nél lett leírva, az egy halucinogén szer, és a halucinogén gombáknál is. Tehát a bad trip az a rossz utazás, ugye nem ezért használjuk a szereket. Azért használjuk a szereket, például az LSD. Az LSD annak az a jellemzője, hogy egy olyan élményt élek meg, egy olyan érzékcsalódásnak leszek a fűrész szemtanúja, vagy az átélője, amit a való életben nem igazán, illetve talán soha nem élünk át. Tehát olyan eszemült egy példa, ezt egy fiatal mesélte el, hogy LSD-t használtak egy ilyen házi buliba, és az egyik barátjuk, az egyik résztvevő, ő valahogy úgy élte meg azt az állapotot, hogy ő valamilyen madár, és ő tud repülni, és ő szabadon most kipróbálja a szárnyait, és egy nagy repülést szeretne. Csak az volt a probléma, hogy a negyedik emeleten volt ez a házi buli, és ő ki is lépett az erkéről, nyilván szörnyet halt, de ő akkor azt élte meg, hogy ő egy madár, és egy olyan dolgokat mesélt, vagy mondott el a barátainak, ami a fantázia szüleni, amit így épészel, ki se lehet találni. És ez egy good tripnek indult, mert egy nagyon pozitív, eufórikus állapotban volt, csak meghalt. Na most a másik, valójában a bad trip az az, amikor ilyen szinten ugye halucinálunk, de azok a halucinációink, akik látunk, hallunk, az nagyon kellemetlen. Tehát szörnyeket látunk. Tehát úgy képzeljük el, mint egy Dante-nak a poklába betekinthetnénk. Tehát torz szülöttek, szörnyek, kígyók, bogarak, rovarok másznak ránk és falnak fel, vagy esznek meg. Tehát valami ilyen nagyon-nagyon kínszenvedéses állapotban vagyunk, és tényleg azt éljük meg, hogy jönnek ezek a szörnyek és felfalnak. És ezt real time-ban éljük meg, mert ez a bad trip. És általában az a riadatlan szabály, hogy amikor ilyen LSD-s parti van, akkor egy valaki csak azért van ott, hogy felügyelje a többit. Ezt is tőlük hallottam, hogy ez most már egy ilyen szabály. Hogyha valaki betűbe került, akkor kell rá vigyázni, akkor el kell különíteni, és 6-8 óraig, ameddig a hatás elmúlik, hogy ez a szer kívül a szervezetből, addig ő biztonságban való el kell helyezni, hogy nehogy valami ártalom, vagy akár haláleset érje. Na most ez is benne van a pakliban. Most előre nem lehet tudni, hogyha valaki először használ LSD-t, akkor ő nem tudja, hogy az egy jó utazás lesz, vagy egy rossz utazás. De rossz utazás is van. Nyilván ez valószínű a használónak a lelki állapota, azt mondják ők, tehát a legtöbbet tőlük lehet. Nagyon tanulságos így beszélgetni a fiatalokkal, akik próbáltak szert, és plasztikusan ugye elmesélik, hogy milyen a ők mesélik ezt, hogy ezeket az állapotokat el, és mondom, én egy ilyen, konkrétan ezt az esetet hallottam, amikor ő egy nagyon, nagyon jól érezte magát egyébként, tehát hogy szárnyalni és repülni akart, csak sajnos mire észrevették, hogy ő ezt nem viccelődik, hogy ő most repül, hanem kiment az erkére, és ki is lelépett az erkére, és szörnyet halt.
Ezek a kábítószerfogyasztással járó tragédiák, viszont valóban ez egy működőképes forma lehet, hogy legyen egy úgynevezett őrangyal, bár továbbra is az lenne a legjobb, hogyha csökkenne ez a kábítószerfogyasztás, egyre kevesebben és egyre kisebb mértékben fogyasztanának ilyen szereket. Doktor úr, a műsor első felében beszélgettünk az alkoholbetegségről, alkoholizmusról. Mikor mondhatjuk egy droghasználóról azt, hogy bizonyos szernek a függőjévé vált?
Hát a kritériumok ugyanazok. A rendszeres használat, és amennyiben a használat megcsörik, vagy abba szeretné hagyni az illető, eldönti, hogy na, én akkor mától tiszta leszek. Vagy valamilyen kényszer kapcsán kerül olyan helyzetbe, hogy nem jut hozzá a szerhez, ez lehet egy klasszikus banális késztetés, bekerül a kórházba, első nap még ott valahogy el van, és másik nap jönnek olyan súlyos elbanási tünetek. Tehát ugyanaz, mint az alkoholnál. Csak a drogoknál az alkoholhoz képest sokkal intenzívebbek. És azért van az, hogy az igazi drogfüggők, és itt elsősorban nem a marihuána, nem a könnyű drogfüggőkre gondolok, hanem a kemény drogfüggőkre, bár nem helyes szakmailag ezek a jelzők nem helyesek, de most így mondom. Tehát gondolok itt kokain, heroin, függőkre, talán azoknak, amfetamin függőkre, talán azoknak az addikciós potenciálja a legnagyobb. Az azt jelenti, hogy az illető, hogyha igazi függő, akkor a szerért, tehát ő már átélte párszor, hogy milyen az a kényszenvedés, amikor nem jut hozzá a szerhez, tehát milyen az az elvonás, és hogy abban ne menjen bele, képes lopni, csalni, hazudni, akár ölni is. És ezért van az, hogy ugye minden nagyvárosban, hogyha megnézik a nagy-nagy városokat, a metropoliszokat, mindig van egy olyan réteg, akik ott valahol a hídak alatt csöveznek, és ugye rá azt mondják, hogy csövesek, vagy drogosok, de ők azok, akik már lecsúsztak. Ők általában intravénás szerhasználók, és az az a kategória, ahol akik a szerért, hogy hozzájussanak a szerhez, azok akár ölni is képesek. És ők kerülnek be azokba a programokba, és nyilván, hogy elkerüljék ezeket a nagy tragikus eseményeket, az állam felajánlja ezeknek. Tehát vannak ilyen drogrehabilitációs programok, hogy az állam felajánlja nekik a fecskendőt, van metadon program, felajánlja magát a drogot, felajánlja, csak kontrollált mennyiségben, pont azért, hogy hogyha intravénás szerhasználókról beszélünk, akkor a fertőző betegségek átadásának a kockázata is magas, mert egy tűvel úgy körbe adják, és egy tűt használnak többen, akkor a hepatitis C vagy a HIV fertőzésének a kockázata is nagyon magas, és akkor a programok, ezen drogprevenciós vagy rehabilitációs programok arról szólnak, hogy az illetőknek tűt adnak, tehát mindenkinek egyéni fecskendő tűvel, és drogot. Most metadont, most az mellékes, hogy ez jó, vagy egyetértünk ezzel, vagy nem, de ezek a programok arra hivatottak, hogy csökkentsék azokat a súlyos kockázatokat, mint AIDS megbetegedés, mint rablások, gyilkosságok, vagy egyéb súlyos, akár társadalmi, vagy akár egészségügyi kockázatoknak a súlyosbodását.
A leszokásban segíthetnek ezek a programok?
Igen, a leszokásban is segítenek. Sajnos a leszokásban igyekeznek segíteni, de a leszokásban sajnos én nem vettem részt ilyen programba. Romániai nagyvárosokban is van ilyen program, de én úgy hallottam, hogy igazából a leszokásban nem eredményes ez a program. Tehát abban eredmény, a szinten tartásban eredményes. Tehát, hogyha egy már egy olyan lecsúszott társadalmilag, anyagilag becsúszott állapotban lévő drogos bekerül egy ilyen programba, hogy hozzájut egy tiszta frecskendőhöz, és hozzájut kontrollált minőségű és mennyiségű droghoz, akkor inkább válassza ezt, és elfogadja ezt ingyen, mint hogy esetleg kockáztasson egy nagyon súlyos elvonást, vagy kockáztasson valamilyen bűncselekményt. De általában ezek a drogfüggők már annyira le vannak csúszva, hogy sok esetben el sem fogadják ezeket a programokat. Tehát ez egy ilyen tűzoltásszerű program, több-kevesebb sikerrel.
Doktor úr, ön találkozott már személyesen drogfüggővel? Nyilván nem erre a nagyon lecsúszott, nagyon szélsőséges droghasználóra gondolok, hanem egy, mondjuk így akkor, hogy könnyebb drogfüggőre.
Igen, találkoztam. Sajnos ezek a találkozások mindig kényszer találkozások, tehát általában valamilyen túladagolás vagy elvonás kapcsán bekerülnek az egészségügyi ellátórendszerbe, és valamilyen szintű segítséget kérnek. A legtöbb esetben úgy kezdődik a segítségkérés, hogy szeretnék leállni. Ez abban a pillanatban, vagy azokban az órákban, vagy azokban az első napokban ez egy őszinte segítségkérés, de hosszú távon sajnos az a tapasztalatom, hogy nem igazából ezeknek akár mondjuk a kezeléseknek a kimenetele az nem sikeres. Tehát én személyesen olyan drogfüggővel nem találkoztam, akivel elmondhatnám, hogy már 2 éve drogfüggő volt, és 2 éve tiszta. És az annak köszönhető, hogy mondjuk eljött segítséget kért, és valamilyen kezeléssel tudtunk segíteni. Én ilyennel nem találkoztam. Olyannal találkoztam, hogy eljött segítséget kért, ott akkor megkapott valamilyen szintű segítséget, és utána eltűnt a látóterünkből, nem tudjuk, lehet, hogy tiszta. Vagy olyannal találkoztam, hogy kért segítséget, megkapott egyfajta segítséget, 2-3 hónapig tiszta volt, és utána jött vissza, hogy most megint nagy gáz van, de akkor, mikor harmadjára jön, akkor úgy igyekszünk tisztázni, hogy akkor most akkor arról szól a történet, hogy most egy nagy nehéz állapotban van, 3-4 napig segítsünk, és utána folytatja ott a labbajta, és azt mondja, hogy ha őszinte akarok lenni, akkor igen. Jó, rendben van, és akkor ez ott meg segítünk. Hát egy súlyos elvonásban orvosi kötelességünk segíteni. De akkor tudjuk, hogy ő utána folytatja ott a labbajta, és sajnos úgy szakmai felkészültségünk sincs arra, hogy egy ilyen drogrehabilitációs központot mondjuk vezessünk, és emberi kapacitásunk se nincs arra. Én egy általános sürgősségi kórházban dolgozok, ahol szerencsére maga a drog problémával, drogfüggőséggel hozzánk fordulók száma az kicsi, az kevés, tehát az olyan 1% alatti, de a probléma az, hogy ez a tendencia, hogy ez a százalékos arány, ez nő. Tehát éppen nemrég beszéltük, hogy néztük meg a kollégákkal, hogy mi Covid előtt évente volt mondjuk havonta, vagy 2 havonta egy esetünk, így most az utóbbi 2 évben havonta van 2 eset. Tehát úgy megduplázódott, majdnem meg 3-szorozódott a drogfogyasztók száma itt Harbica megyében. Vagy azoknak a száma, akik kórházba kerültek emiatt, mert inkább ez pontos.
Növekszik a szám, de az alkohol esetében is beszélgettünk arról, hogy milyen egészségügyi hatásai lehetnek a túlzott alkoholfogyasztásnak. Ugyanez lenne a kérdés a drogok esetében is, hogyha valaki drogfüggő vagy hosszabb, huzamosabb ideig használ egy vagy akár különböző szereket is, annak milyen élettani kimenetele lehet?
Hát most arra gondolok, azokra a fiatalokra gondolok most így a kérdése kapcsán, akik füveznek, tehát marihuánát használnak. Most, hogy tiszta marihuánát, hogy vagy valamilyen szintetikus kannabinoidot, én azt nem tudom, de ők azt mondják, hogy ők esküsznek arról, hogy ez tiszta fű, és arra panaszkodnak, hogy ezek fiatal, mondjuk egyetemisták, tehát 18-25 év korosztály, és arra panaszkodnak, hogy romlik a koncentrációs képességük és a memória kapacitásuk. Ez egy nagyon jellemző, és a motivációjuk. Ez egy nagyon-nagyon jellemző triád. Tehát elkezd az egyetemet lelkesen, első két év megvan, és akkor úgy néha-néha füvezik, aztán beáll egy valamilyen egyensúly, valamilyen rendszer a füvezésbe, ami alapvetően nem egy nagyon gyakori használat, hanem azt mondja, hogy hétvégén a buliba elszívok egy-két spanglit, és egész héten semmi. Aztán két hét van, megint, amikor buli van, akkor és az elején nincs ezzel semmi gond, és akkor így azt mondják, hogy ez így oké. Ugye? Egy hónapban kétszer-háromszor egy-két fölött elszívunk, jól érezzük magunkat, és megy az élet alatt. Igen ám, csak egy-két év múlva megjelenik ez a nagyon fura állapot, hogy motivációvesztés, hogy már igazából nem is érdekel se az a tantárgy, vagy az a szak, amin az egyetemen vagyok. Igazából már nem motivál se a sport, se az olvasás hobbim, se, hanem úgy kezd úgy nagyon ellaposodni, és nagyon kiüresedni, és elsivárosodni az egész élet. És ez egy nagyon nehéz állapot számunkra is, mert sokszor nincs hova forduljanak, és valahol valakik javasolják, hát akkor menj el pszichológushoz, vagy menj el pszichiáterhez, kér segítséget, mert nem oké, hogy most már nem jársz be az órákra, meg már fél éve nem voltál benne, akkor be se fejezed az egyetemet, és téged ez nem is érdekel, mit mondanak a szüleidnek, mit mond a családnak, mit tudom én. És akkor az az igazság, hogy nem nagyon tudunk mit kezdeni az ilyen fiatalokkal, mert csak úgy motivációt önteni valakibe, az nagyon szinte lehetetlen. És akkor én utána néztem ennek, hogy mi ez a jelenség is, és ez le van írva a marihuána kapcsán, hogy pont azokat, hogy nagyon pusztítja azokat a fiziológiai háttérzek kérdezetre, és ezért mondom ezt, hogy pont a motivációs rendszert azt elkezdi megváltoztatni és károsítani a marihuána, vagy a szintetikus marihuának is. És akkor az a lelkes fiatal, akiről azt láttuk, hogy egészségesen motivált és halad előre az életbe, vagy a tanulmányéba, az egyszer csak úgy elenged mindent. És nem is értjük, hogy mi van mögött. És még azt sem mondhatjuk, hogy egy lezüllött, akár drogos vagy, nem. Ő csak két hetente egyszer a buliba elszívott két füvet. És utána aztán, mikor már ilyen motiválatlan, ilyen demotivált állapot áll be, és koncentrációs zavar, nem? Utána a következő lépés az, hogy gyakoribb a szerfogyasztás. Ő is realizálja, hogy most már úgy veszitek az életbe bizonyos értékeket, de azokat nem tudom megtartani, hát akkor mit csinálok, akkor elszívok rá még egy füvet, csak akkor bekerülök egy ilyen laza állapotba, és hogy akkor már nem is érdekel. És ez úgy amúgy is benne van a mai tinik, vagy fiatalok életében, ez a unatkozom, vagy unalmas életérzés, és azt látom, hogy erre ez az alkalmi, most így mondom, hogy alkalmi drogfogyasztás, ez felerősíti, vagy felgyorsítja ezt a folyamatot.
Ezért kell folyamatosan odafigyelni, és arra is, hogy egy próbából lehet nem lesz gond, de kérdés, hogy megéri-e kockáztatni. Doktor úr, elérkeztünk a műsoridő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti medicina vendége volt.
Nagyon szívesen. Viszont hallásra.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne Domokos Lajossal, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház elmegyógyászati osztályvezetőjével, pszichiáter főorvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. A medicina műsorvezetője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!